Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
50 évvel ezelőtt, 1968. augusztus 20-áról 21-ére virradó éjjel indultak meg a Varsói Szerződés csapatai, hogy levágják a prágai tavaszt, vagy a rügyeit, hogy stílszerűek maradjunk, ugye a Csehszlovákiai elleni katonai akciónak van, tehát az 50. évfordulója, amelyben Magyarország is részt vett. A vonal túlsó végén Katona Csaba történész. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok!
Egy kicsit kilógna az első kérdés a beszélgetés vonalából. Eltelt már elég idő, hogy higgadtan tekintsünk ezekre az eseményekre? Azért kérdezem, mert édesapám például katonaként részt vett az invázióban. Igaz, nem sokat mesél róla a legnagyobb sajnálatomra, de azért még ez egy nem olyan régen történt esemény.
Hát visszakérdeznék, azt mondanám, hogy kinek telt el elég idő, mert nyilván aki részt vett benne, az máshogy látja, és nyilván máshogy látja az, aki hát úgymond külsősként tekint erre a dologra. Nem olyan régen egy fiatal kollégámat, aki Horthy Miklós életével foglalkozik, olyan kritikával illette egy idősebb ember, hogy hát Horthy Miklósról csak azt tud reálisan beszélni, aki élt akkor, mire ő azt a választotta, hogy ezen az alapon nem volna szabad 20. századnál régebbi történelemben foglalkozni, mert hiszen túlélők nincsenek. Másról a történész megadatik az, hogy mivel tudatosan keres rá valamire, lehet, hogy bizonyos dolgokat jobban lát, mint az adott korszak szereplője. És példaként azt hoztam fel, hogy például Horthy Miklós biztos, hogy nem emlékezett arra, hogy egyes politikusokkal mikor találkozott először, mert hiszen miért jegyezte volna meg. Történész viszont pontosan tudja, mert ő rákutatott. Tehát én azt mondanám, hogy eltelt elég idő ahhoz, hogy történészi szemmel, vagy akár érdeklődő állampolgárként foglalkozunk ezzel a fontos kérdéssel, és nagyon-nagyon fontos, hogy vannak még köztünk olyanok, akik akkor éltek, mert az ő megélés történeteik, az egyéni narratíváik, azok nagyon sokat hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy ezek a dolgok hogyan és miként zajlottak. Van is erre nézve egyébként példa, tehát például az újkor.hu című lapon nemrég jelent meg egy olyan közlés, ami kifejezetten arról szól, hogy a Rétsági Lomint egyedik harckocsizó eltölt járőrmapója, hogy az örökítette meg a lévai mindennapokat, amikor a magyar katonák ott voltak. Úgyhogy nyilván megint arról tudunk beszélni, hogy a nagy politika, ez a nagy hadtörténet mellett, ezek az apró kis történetek is hozzájárulnak a dologhoz.
Csaba, mi volt a prágai tavasz, és miért kellett a Varsói Szerződésnek katonai erővel beavatkozni?
A prágai tavasz egy olyan reform folyamat volt, ami fogalmazunk úgy, hogy nekiállt abba az irányba indítani, hogy a Szlovákiát, hogy létrejön az úgynevezett ember-orcú szocializmus. Ugye kínálja magát az 56-os párhuzam, amikor elindul egy belső reform, majd ezt a belső reformot egy idő után a ortodox szovjet vezetés, amelyik ugye azért a Varsói Szövetségnek egy-egyben az irányítója volt, nem tűrte meg. Az egész ugye azzal vette a kezdetét, hogy 67. októberében volt Prágában egy ifjúsági megmozdulás, és ezzel szemben egy nagyon durva hatósági fellépés történt. Ugye ebben az időben, ami nagyon fontos dolog, hogy egy ortodox ember, a Csehszlovák Kommunista Párt vezetője, Antonín Novotný, őt azonban rövidesen leváltják. Állítólag ez úgy történt, hogy amikor ellene egyre inkább fokozódott az elégedetlenség, akkor Leonid Brezsnyev azt találta mondani, hogy ez a maguk dolga, és ezzel gyakorlatilag teret adott arra, hogy akkor Novotnyt leváltsák, Novotnyt le is váltották, és hát 68. januárjának az elején került a Csehszlovák Kommunista Pártjának első titkári székébe Alexander Dubček, aki ugye egy kulcsfigurája ennek a prágai tavasznak. És ő aztán megpróbálkozott azokkal a reformokkal, amik oda vezettek, hogy a Szovjetunió beavatkozás mellett döntött.
De milyen reformok voltak ezek? Mit nem tűrhetett a Szovjetunió?
Hát ami nagyon fontos volt, hogy Dubček egyébként mellett arra jött rá, hogy a tervgazdasághoz kutba kötni Csehszlovákiát. És akkor emellett megpróbált lazítani a cenzúrán. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy a sajtószabadság irányába mozdultak el a dolgok. Kevésbé engedélyezte azt, hogy a hatóságok fellépjenek brutálisan, illetve hát megpróbál gazdasági reformokat elindítani, majdnem hogy a piacgazdaság irányába. Na most ugye, ahogy mondani szokták, az értékelések általában abban az irányba mennek el, hogy ezt talán még elnézte volna a Szovjetunió ezeket a gazdasági reformokat, gondoljunk a mi új gazdasági mechanizmusunkra, de csak úgy gondoltak, hogy ez, illetve a politikai liberalizációhoz kézenfogva jár. Voltak aztán persze belső feszültségek, csak gondoljunk arra, hogy a cseh és szlovák ellentét, ami ugye kívülről nézve nem nagyon jelent meg, de hát Dubček volt például az első szlovák vezető, ugye, és ezt mondjuk ilyen belül, ami ugye szintén vele szemben is elégedetlenséget szült. És hát hamarosan elkezdett ugye az a képzet megjelenni a kommunista tömvezetőjének a személyében, hogy itt ebből egy második 56 lehet.
Ez így konkrétan? Tehát, hogy az 56-os példától ez így fennmaradt forrásokban, hogy tartottak, hogy megint ilyen forradalmi helyzet, meg lépjünk ki a Varsói szerződésből, meg független Csehszlovákia?
Ezek roppant lényeges dolgok, és ezt nem fogok meglepő dolgok mondani, de főleg Kádár János volt az, aki ezt ilyen értelemben látta. Hozzá kell tenni, hogy azok, akik úgy döntöttek, természetesen Brezsnyevvel az élen, hogy be kell avatkozni, azok közül még messze Kádár képviselte a legliberálisabb álláspontot. Tehát nem támogatta a fegyveres beavatkozást a utolsó pillanatig gyakorlatilag. Az más kérdés, aztán természetesen idézőjelben természetesen hozzájárult.
Leállt a sorba, igen.
Leállt a sorba, így van. De hát ami azt illeti Dubček kapcsán, ő többször is igyekezett közvetíteni, illetve figyelmeztette Dubčeket arra, hogy hát ez mivel járhat az a reform, amit ő megpróbál keresztül vinni. És próbálták Dubčeket abba az irányba is elvenni, hogy ezeket a fokozódó belső ellenállásokat, hiszen ugye a csehszlovák társadalom az pozitívan reagált ezekre a változásokra, és további változásokat követelt, ezt a kell erővel győzze le, de hát Dubček nem az a típus volt, ez is volt népszerű, ugye, mert nem akart ilyeneket csinálni. És például amikor Kádár beszélt Dubčekkel, ugye több tárgyalást folytattak, például 68. januárjában a Kistapolcsányban, ugye Szlovákiában rendeztek egy vadászatot, ami nem a vadászat volt itt a lényeg, hanem hogy beszélgessenek. És akkor Dubček meg Kádár 20-an beszéltek egymással, és mondta Kádár magyarázta Dubčeknek, hogy én értem, mi történik, a testvérpártok nem biztos, hogy érteni fogják, és akkor idézem, tekintse annak, hogy nem ismerik a körülményeket, a maga álláspontját, majd megismerik, ennek megfelelően fogják a dolgot értékelni. Ez is történt, ugye? Akárhogy is nézzük.
Csaba, ez a beavatkozás, ez véres volt? Mert 56-ról azt érzi az ember, hogy ott azért nagyon sok szenvedés járt együtt a magyar forradalomnak a leverésével. A prágai tavasz leverése az ilyen szempontból mennyire volt?
Megint a régi álláspontomat tudom képviselni, mert szerint egy halott is sok. De természetesen szerencsére azt kell mondjam, hogy korán sem volt annyira véres, mint a magyarországi beavatkozás. Jelen állás szerint, de természetesen ez mindig változhat, hiszen a kutatások folynak, és most 50. évforduló ez különösen generálja, 1968 végéig 137 áldozatról tudunk Csehszlovákiában. Tehát házvalahány ember, ugye ezt összevetjük 56-tal, akkor azért látjuk, hogy itt nagy különbségek vannak. Hozzáteszem, hála Isten, mert hát hiszen...
De ennek meg mi volt az oka? Idejekorában, most megint kicsit morbidan hangzik, hogy ez ilyen megelőző csapás volt, és nem tudtak odáig fajulni az események, mint Magyarországon? Tehát kvázi a karhatalmi erők tanultak, meg a Varsói Szerződés tanult ebből a 56-os dolog?
Egyik ok, a másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy azért a csehszlovákia lakosság is tisztában volt azzal, és félrejétes ne esik, nem gyávasággal vádolom őket, hanem egész egyszerűen a józan észszer, hogyha itt tankokkal megindul a Varsói Szerződés, már pedig a tankokkal megindult, akkor a nyílt utcai harcnak gyakorlatilag olyan értelemben nincs értelme, hogy az csak véres megtorlásba fordulhat. Sokat elmond erről a helyzetről, hogy amennyire tudni lehet, hogy azért a megszálló katonák között is voltak halottak, és legjobb tudomásom szerint egyetlen egy van, akit az ellenállók öltek meg, azt is rémületükbe egy bolgár katonát. Ugye a magyar katonák közül négyen vesztették az életüket, tehát ugye a mi csapataink is ott voltak, abban nem vagyunk különösebben büszkék, de tény, hogy így volt. És hát ami az ő halálukat illeti, ott sem arról lehet beszélni, hogy bárkit bántottak volna, ezek között volt öngyilkosság, volt baleset, de olyan, hogy magyar katona áldozatul esett volna, azt a szóval ellenállásnak. Ilyenről nem tudunk. Egyébként Prága volt az a természetesen, ahol a legvéresebb események történtek. És hát azért gondoljunk arra is, hogy mondjuk Alexander Dubčekkel kapcsolatban ugye azért fizikailag is bántalmazták. Tehát őt konkrétan, ahogy jól tudom, egy kocsihoz lántolva szállították el, és aztán ennek kapcsán lábra is kaptak ilyen különféle érdekes pletykák Dubček kapcsán, tehát hogy őt hogyan és milyen módszerrel vitték a szovjetek, amik természetesen nem feltétlenül állták meg őket, de hát jellemző módon ugye különféle pletykák terjedtek el mindenféle titkos eszközökről. Egyébként, ami magát a beavatkozást illeti, most mondok néhány nevet, hogy azért kik voltak azok, akik ugye benne voltak ebben. Hát Walter Ulbricht, Vladislav Gomulka, Todor Zsivkov. Tehát ez ugye az NDK Lengyelország, illetve Bulgária egyes számú embere. Hát fogalmazunk finoman, hogy nem szárnyaló reformerekről beszélünk.
Igen. Még egy kérdés, Csaba, nem volt ez magyar szempontból kicsit pikáns? Ugye 56 után egy hasonló szellemű megmozdulás pont nekünk, vagy a mi részvételünkkel leverni. Ráadásul ugye pont ugye az egykori magyar királyság területén, hát ez így nem hangzik jól elsőre.
De nagyon kínos volt, és ugye volt is olyan, aki úgy gondolta, hogy majd akkor a csehszlovákiai Magyarország örömmel fogadja a magyar csapatokat, csak hát ugye ez nem egy nemzeti vagy nem nemzetiségi kérdés volt, hanem egész egyszerűen a reformerek, illetve az ortodoxoknak a harca, és hát hogyha egy másik ország harckocsizói bevonulnak, valóban sehol nem fogadják örömmel bárki bármit mond. Tehát függetlenül minden mástól politikától. Ugye Léván nagyon érdekes dolgok történtek, csak egy példát szeretnék idézni, ugye egy lévai felirat 1968-ból, magyar katonák Rákosi Mátyás büszke lehet rátuk. Ez egy kicsi fitka. Tehát igen, nagyon is pikáns volt. Ja, nagyon sokszor a katonák is érezték ennek a mondjuk úgy, hogy a kínosságát, hogy hát itt van 56, és akkor meg mi leszünk azok, akik bevonulunk egy másik országba. Van egy, azt mondom, viszont mindenféle jelenleg egy cikk, és ott idézték a Magyar Néphadsereg 23 éves sorkatonáját, bizonyos Harsányi Istvánt, ki azt találta mondani, hogy alárendelt szeretünk, majd mindent a szovjetunió a parancsára teszünk, független döntésünk nincs, és nem is volt a háború óta. Na ezért, mint egy évre lecsukták itt. De ugye itt is megint egy nagyon érdekes dolog, mit tegyen a katona, amikor parancsot kap. Amennyire ki lehet tapintani, hát ugye Léva, ahol az elég sok magyar katona volt, hűvösen fogadták őket, még a helyi magyar lakosság is természetesen, és akkor finoman fogalmaztam, de mint hogy aztán ugye hónapokig ott maradtak a magyar katonák, hát legalábbis normalizálódott a viszony. Nyilván ebben szerepe volt az, hogy nem volt nyelvi korlát, tehát hogy tudtak beszélgetni. Szerepe volt abban is, hogy igyekeztek a magyar katonák is visszafogottan viselkedni, és hát nyilván egy idő után a helyieknek is be kellett látniuk, hogy ezt a kényszerű együttélést legalább ideiglenesen meg kell szokni.
Uh-huh. Mi volt az utóélete ennek az egész dolognak? Meddig tartott ez a hadművelet, és utána mi történt Csehszlovákiában? Zárjuk ezzel a beszélgetést.
Sajnos nagyon hamar leverték ezt az egész folyamatot, és hát ennél sokkal fontosabb viszont, hogy mi történt. Hát ugye mindenkinek mondom valamit, azt gondolom, hogy korosztályomból a Gusztáv Huszák név. Na hát Huszák elvtárs révén sikerült egy igazi keményvonalas kommunistát beültetni Alekszandr Dubcsek helyére. Dubcsek ugye csak 89-ben kapott újra politikai szerepet, aztán a későbbi szerkülés elmélet hívek azok majd beszélgethettek arról is, hogy őt miért érte később ugye halálos baleset, hiszen így halt meg, de hogy egy icipicit vidáman zárjuk ezt a beszélgetést, hadd mondjak el egy olyan anekdotát, ami ebben a formában nyilván nem igaz, de nagyon jellemző a cseheknek a önreflexiójára. Ennek a lényege, hogy állítólag 68 őszén egy szovjet kiskatona kér egy pohár sört egy prágai sörözőbe, és mindenki lemerevedve nézi, mert eleve pohár sört kérni azt nem illik, ugye azt tudjuk, hogy a korsó a mértékegység, meg úgy egyáltalán. És a kollégmától csehszlovák értelmiségi oda kiabál neki, hogy szabadságot Csehszlovákiának, hogy reagál erre a vörös hadsereg katonája, de sehogy csendesen iszik. Rendel egy korsó sört az egész asztaltársaságnak, együtt kiáltsuk oda elvtársak, szabadságot Csehszlovákiának, nem reagál. Na akkor kirendel az egész kocsmának egy korsót, együtt ordítsuk oda, szabadságot Csehszlovákiának, mit szólsz ehhez? Fölnéz a szovjet kis katona a pohársőre maradékából, és annyit válaszol, hogy az én hazámnak, Litvániának is.
Azt a rendszerzet.
Ez nagyon ott van.
Igen. Igen.
Csaba, és ugye ebben köszönjük. Az a kemény, hogy az önreflexió valóban egy fontos dolog. Igen. Emlékezünk tisztelettel, azt gondolom, hogy azokra az emberekre, akinek 50 évvel ezelőtt volt bátorsága felemelni a fejüket, ezzel zárnám ezt a dolgot.
Nagyon szépen köszönjük, Csaba. Jó pihenést akkor, jó munkát, jó pihenést, és majd jelentkezünk jövő kedden.
Nektek is minden jó kívánok, szervusztok!
Szervusz! Katona Csaba történésszel beszélgettünk az 1968-as prágai események kapcsán. 50. évforduló volt, tehát elég kerek évforduló.
Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.